Dicsőség és hála legyen az Úrnak azért a kiváltságért, hogy ismét itt lehetünk, hogy imádkozhatunk, hogy újra hallhatjuk az ígét, hogy mélyebben behatolhassunk Isten titkaiba, hogy foglalkozhatunk azzal, amit Isten kinyilatkoztatott nekünk, hogy megragadhat bennünket. Hogy annyira elmerüljünk mindenben, hogy már mi ne látszunk, hanem az Úr, aki elhívott bennünket, aki kegyelmesen elfogadott bennünket. Ahogy hallottuk itt a bevezető ígeversekben, az Úr félelme a bölcsesség. A bölcsesség kezdete. Még nem a vége, csak a kezdete. Ezzel kezdődik el minden. És ahol az Isten félelem egyáltalán nincs alkalmazva, ott egyáltalán el sem kezdődik. Ez esetben van ugyan egy ájtatos, képmutatóan kegyeskedő fantáziánk, vallásos elképzelések és semmi több. Csak ott, ahol az Isten félelem valóban elkezdődik, csak ott kezdi el Isten velünk. Nem korábban és nem később. És egy olyan időt élünk, amelyben az Isten félelemnek nagybetűsnek kell írva lennie, de ennek ellenére mégsem lehet megtalálni. Az emberek elveszítették az Istentől való félelemérzetet, az ő szavától, az ő döntéseitől, az ő cselekedeteitől, mindentől voltak éppen. A saját útjukat járják, és azt hiszik ekközben, hogy megállják a helyüket Isten előtt. Mennyire hálásak lehetünk, hogy az Úrnak van egy maradék olyan emberek, akik nem önzőek, hanem mindenükkel ragaszkodnak az Úrhoz, és bíznak az ő kegyelmében. Tehát ma délután meg lesz az Istentől érkező szolgálatunk, és talán még jobban elmélyülünk az imádságban. Tudjátok, hogy van, lehet Isten ígéjét akárhányszor is hallgatni, ha csak nem adunk helyet annak, hogy hitben és imádságban sarkaljon, ösztönözzön a szívünkben, különben feledékeny hallgatói vagyunk, vagy voltunk. Isten ígéje kell, hogy sarkaljon, ösztönözzön bennünket, és meg kell őriznünk azután. Nem maradhatunk csak annak meghallgatásával. Különben olyanokhoz leszünk hasonlóak, mint azok az emberek, akik belenéznek a tükörbe, de utána már nem tudják, hogyan néztek ki. És hiába hallottuk. Az Úr napjaiban sokan ismerték ugyan őt, hallották, látták az utcán járni, jönni, menni. Ott voltak, amikor meggyógyította a leprásokat, látást adott a vakoknak, feltámasztotta a halottakat. Ismerték őt test szerint. De az ő istenségében, abban, amit el kellett végeznie, nem ismerték fel őt, hanem elmentek figyelembevétel nélkül mellette. A világ, így olvassuk, nem volt méltó mindazokra, akik hordozói voltak az ígének, akik közhírré tették azt, és aztán persze, amikor maga az Úr is eljött, ahogy írva van, eljött az öveihez, az ő tulajdonába, és az övei nem fogadták be őt. De amennyien befogadták őt, azoknak hatalmat adott, hogy Isten gyermekeivé legyenek. Ez egy isteni tény és valóság. Az Úr nem azért jött el, hogy egy ájtatos, látszatot keltő mázolatot adjon nekünk, valamilyen vallási külsőségeket, képmutató szenteskedést. Ő azért jött, hogy isteni életet és teljes elégedettséget adjon nekünk. Ő azért jött, hogy Isten gyermekeivé tegyen bennünket. Ma tekintetbe fogunk venni egy néhány ígeverseket. Hadd kezdjük el a János evangéliumának 8. fejezetével. Ezek mind olyan írás szakaszok, amelyeket ismerünk ugyan, és mégis biztosak vagyunk abban, hogy Isten szól rajtuk keresztül. Olvassuk a 37. verstől. Én nagyon is jól tudom, hogy Ábrahám leszármazottai vagytok, de mégis arra igyekeztek, hogy megöljetek engem, mert az én szavam, vagy ígém nem talál felvételre nálatok. Álljunk meg ennél a versnél. Én nagyon is jól tudom. János evangélium 8. fejezet, 37. verse. Én nagyon is jól tudom, hogy Ábrahám leszármazottai vagytok. De mégis arra igyekeztek, keresitek az alkalmat, hogy megöljetek engem, mert az én ígém nem talál felvételre nálatok. Ez az egyik legszomorúbb megállapítás, amit maga az Úr tehetett. Ábrahám utóda, egy Isten szíve szerinti ember, egy ember, akivel Isten szövetséget kötött, akinek azt mondta, te benned legyenek megáldva a föld minden nemzetségei. Isten megjelent Ábrahámnak, Izsáknak és Jákobnak, létrehozta velük a szövetséget, ígéreteket adott nekik, és kinyilatkoztatta nekik az ő tervét. Sőt, még Ábrahám istenének is meg van nevezve, Izsák istenének, a Jákob istenének is meg lett nevezve. Néha elmondtam azt is, hogy Isten soha nem lett megnevezve a németek istenének, az amerikaiak istenének, a Szovjetunió istenének, de gyakran meg lett nevezve Izrael istenének. Hogy miért? Mert Isten Ábrahámmal kezdte el az üdvösség történetet. Ígéreteket adott, ígéreteket beteljesített, létrehozta a szövetséget, vagy felállította, hűséget gyakorolt, és kinyilatkoztatta magát azoknak, akikkel egy útja volt, és amint már említettem, előre megalkotta az üdvösség történetet. Itt megvan adva az ok, amiért meg akarták őt ölni, az Urat. Mert az én ígém nem talál felvételre nálatok. Akik telve vannak hagyományokkal, értelmezésekkel és azzal, ami nem egyezik meg az ígével, azoknak már nem lesz helyük magának az ígének. Nem tudnak teret adni nekik. Ami Urunk annak idején a nép, az írástudók elé állt, és ezt mondta, ti hatályon kívül helyeztétek az Isten szavát, a ti hagyományaitok érdekében. Nos, először érvényteleníteni kell Isten szavát, mielőtt a saját dolgainkat érvényesnek be lehet mutatni, de ott, ahol minden sajátos dolog érvénytelenítve van, ott Isten szavát újból érvényesnek, jogilag kötelezőnek, mérvadóanak elő lehet terjeszteni, és el is lehet fogadni. És mi ezekhez az emberekhez szeretnénk tartozni ebben az időben. Emberek, olyan emberekhez, akikben minden hagyomány, ami a helyükre került, félre van téve, és az íge újból a megfelelő helyére kerülhet a szívünkben, az életünkben, a gyülekezetben, minden területen, úgy, ahogy Isten eltervezte és akarta, amikor az ígét megadta, kijelentette. Aztán hadd olvassunk az Efézusiakhoz írt levélben, Efézus beliekhez írt levél 3. fejezetének 2. versétől. Bizonyára hallottatok az Isten kegyelmének alkalmazásáról, az ügykezeléséről, amely értetek adatot nekem, nevezetesen arról, hogy kinyilatkoztatás által lett nyilvánvalóá, vagy megismertetve velem a titok, amint előzőleg arról már röviden írtam is. Erről képesek lesztek felismerni, amikor elolvassátok a Krisztus titokzatosságával való bensőséges kapcsolatomat, vagy beavatottságomat, amely a korábbi korszakokban nem lett ismertté téve az emberek fiainak, ahogyan most ki lett nyilatkoztatva az ő szent apostolainak és prófétáinak. Ennyit ebből a bibliai szakaszból. Itt a következő gondolatról van szó, Isten kegyelmének igazgatása, vagy ügykezelése. Kit képes Isten kegyelmét megfelelően alkalmazni? Ki tudja helyesen alkalmazni azt, ami a megkegyelmezettekkel kapcsolatos? Pál apostol, mint Istennek egy embere, aki elhívást kapott a szolgálatra, tisztában volt az Isten előtti felelősséggel, amikor szolgálatba lett állítva. És ő számolt azzal, hogy a hívők is hallottak erről az isteni elhivatásról, a küldetésről, a feladatról és a felelősségről is. Bizonyára ezért írja, bizonyára hallottatok Isten kegyelmének közigazgatásáról, vagy gyakorlatáról, ügykezeléséről. Szeretteim, ha összehasonlítjuk ebben az időben a Branham testvér szolgálatát a Pál apostol szolgálatával, akkor ezt nem elbizakodottságból tesszük, nem azért tesszük, hogy egy személyt különleges módon kiemeljünk. Akkor Isten iránti tiszteletből tesszük, annak tudatában révén, hogy az Úr döntéseket hozott létre, és hogy ő ugyanabban a felhő és tűzoszlopban lejött ebben az időben is. Ugyanazok a dolgok történtek, de nem állunk meg ennyiben, hanem ugyanaz az íge lett hirdetve is. Ti ugyan mondhatjátok azt, hogy ez messze túlmutatott ezen. Az első dolog, amit fel kell ismernünk az, hogy minden bibliai tanításnak, ahogyan kezdetben volt, úgy kell lennie a végén is. És teljes szívünkből hisszük, hogy szükségszerű az, hogy mindenki Isten ígéjének keretein belül maradjon ahhoz, hogy Istenben maradhasson. Nem létezik olyan ember, aki Istenben maradhatna, ha nem marad az íge határain belül. Amennyiben megmaradtok én bennem, és az én beszédeim megmaradnak ti bennetek. János 15:7. Ezt mondja a mi Urunk a János evangéliumának 15. fejezetének 7. versében. Az íge nem választható el az Úrtól, hanem egy egységet alkot. Ezért hisszük, hogy Isten az ő ígéjének az Istene. És ha talán átmenetileg valamilyen módon úgy tekintünk is ránk, mint akik már nem vagyunk a versenyben, nem, mi nem vagyunk semmilyen versenyben, különösen nem az emberekkel, vagy azzal, amit tesznek. Isten egy isteni versenybe állított bennünket. Nem egy versenyben ezzel, vagy azzal az értelmezéssel, vagy irányzattal, hanem egy állandóságban, amit Isten adott nekünk, hogy az ő ígéjének keretein belül maradjunk, hogy tudjunk várni, türelmesek legyünk, gyakoroljuk magunkat a türelemben, mert így van megírva, mert az álhatatos kitartás szükséges számotokra, hogy amikor az isteni akarat beteljesedik, megkapjátok a megígért javakat. Ez a türelem azt jelenti, hogy várnunk kell, amíg eljön Isten ideje, és Isten órája is ütött. Pál apostol megírhatta maga napjaiban, bizonyára hallottatok az Isten kegyelmének alkalmazásáról, ügykezeléséről, amely értetek adatot nekem. Nos, úgy van, hogy nem önmagáért, nem a saját dicsőségére, nem azért, hogy azt mondhatná, ezt és azt megtapasztaltam, nem. Minden szolgálat, minden feladat, minden, amivel Isten megajándékozza a gyülekezetet, azt nem az egyén önmaga használatára ajándékozza, sokkal inkább a gyülekezet felépülésére ajándékozza. Tehát, ti hallottatok az Isten kegyelmének alkalmazásáról, vagy ügykezeléséről, amely értetek adatot nekem. Nevezetesen arról, vagy azt, hogy kinyilatkoztatás által lett nyilvánvalóvá, vagy megismertetve velem a titok, amint előzőleg arról már röviden írtam is. Hadd maradjunk egy kicsit a kinyilatkoztatás szó kifejezésnél. Úgy van, hogy ezt a szó kifejezést ma újra és újra halljuk. Hadd legyek világos előttetek ezzel. Minden Istentől érkező kinyilatkoztatás a Szellem és Isten ígéje által fog jönni. Soha nem lehet csak úgy, hogy valaki ezt mondja, én kaptam egy kinyilatkoztatást a Szellem által. Attól az egyén még mindig az egyik szellem vagy a másik szellem befolyása alatt lehet. A döntő kérdés és a válasz ez. Minden isteni kinyilatkoztatás, amely valóban Isten szellemétől származik, az Isten ígéjéből kell, hogy származzon, és vissza is fog, vissza is kell vezessen Isten ígéjében. És a legszebb az egészben az, hogy ez nem csak egy bibliai ígeszakasz lesz, amit amit az ég minden irányába lehet hajlítani, hanem mint egy vörös fonal fog végigfutni a Szentírásban, hogy a Szentíráson, és nem csak egy, hanem több bibliai szakaszunk is lesz. Látjátok, milyen hűséges volt Isten. Vajon nem tudta a végét a kezdet előtt? Vajon nem lett-e leírva Isten ígéjében, hogy mi lesz az utolsó napokban? És aztán az utolsó, valamint a Jelenések könyvének első fejezetében mégis ez a figyelmeztetés lett adva, hogy azt legyen leírva, ami elhangzott. És ami nincs megírva vagy leírva, az, mint mindannyian tudjuk, soha nem válik Isten ígéjének a részévé, és ezért soha nem is lesz hirdetve. Hol és hogyan keletkezik ezekben a napokban a reménytelen zűrzavar? De hiszen azáltal, hogy az emberek azt állítják, hogy Isten ezt és amazt nyilatkoztatta ki nekik, és hogy a dolog még egy szenteskedő címkét is kapjon, olyan kifejezéseket kell használni, mint például a hét mennydörgés. Szeretteim, higgyétek el egyszer s mindenkorra, hogy minden, amit Isten a mennyasszony gyülekezetnek akart valaha is mondani, le lett írva, és az utolsó szolgálaton keresztül, a Branham testvér szolgálatán keresztül ki is lett nyilatkoztatva. Minden, ami ezen túl tekint, elfelejthetitek, mert az nem ugyanabból a forrásból származik. Ezek értelmezések, kiegészítések, és minden más, amit még ezzel összehoznak, de soha nem Isten eredeti ígéje. Abban az időben azt mondta az Úr Jézus, ti még meg sem hallgattok engem, mert az én szavam nem talál nyitott fülekre nálatok, nem kebelezitek be azt. Azok az emberek, akiknél ezekben a napokban Isten ígéje nem talál nyitott fülekre, nem kebelezik be az ő ígéjét, azt bizonyítják ezzel, hogy az interpretációkat befogadták magukba, és telve vannak azzal, és semmi másnak nincs más helye. Nincs már helye. Talán valaki azt fogja mondani, hogy ez a felekezetekre vonatkozik. Nem, egyáltalán nem. Ez mindenkit érint, függetlenül attól, hogy ki és mikor történik. Minden ember, aki megnyitja magát és befogad más dolgokat Isten tiszta és szent ígéjén kívül, egy szép napon egészen nyíltan eljut arra a pontra, amikor már nem tudja el és befogadni Isten ígéjét, mert minden, ami benne van, megzavarja a kapcsolatot az ígével, vagy megzavarta. Nekünk egy zavartalan kapcsolatunk kell legyen Istennel. Ha ez megvan, akkor megvan a zavartalan kapcsolatunk az ő ígéjével is. És csak akkor tud Isten újra tovább haladni velünk. Én úgy vélem, hogy a sok ide-oda ingadozás után Isten meg fog ajándékozni bennünket kegyelemmel, hogy annyira megalapozottak legyünk az ő ígéjében, hogy senki ne hánytorgathasson minket ide-oda. A tanítás semmilyen szele, erről vagy arról nem kaphat el bennünket, vagy nem hatolhat át bennünket. És ha mégis befújna valahogy, akkor ne tudjon magával ragadni bennünket, hanem valóban megalapozottak és megvetettek legyünk Isten ígéjében. Van még egy íge szakaszunk, ami az is ide tartozik. Valószínűleg a Kolossé levelében van megírva, csak meg akarom nézni, az Efézusi levélből olvastunk éppen fel. Igen, a Kolossé első fejezete. Kolossé első fejezet a 24. verstől. Most pedig örvendezek a szenvedésekben, amelyeket értetek el kell viselnem, és testemben betöltöm azt, ami hiányzik a Krisztus szenvedéseiből az ő testéből. Az ő testéért, vagyis az ő gyülekezetéért, amelynek szolgájává lettem az Istentől rám bízott háztartási hivatal következtében, amellyel megbízott engem Isten benneteket illetően, hogy tökéletesen átadjam, továbbítsam az Isten igéjét. Nos, hadd álljunk meg egy pillanatra ennél a gondolatnál. Egy újabb ügyvezetői, felelősségi körrel rendelkező tisztség vagy hivatal. Isten egy tisztséget bízott rá benneteket illetően. Nem önmagáért, hanem a gyülekezet felépítésére. De hiszen Pál apostol, mint Isten embere, mentes volt az álszentségtől. Vajon neki is be kellett szállnia a versenybe? Vajon szüksége volt arra, hogy önmagáról és önmagáért beszéljen? Nem. Ő az isteni megbízatásra, a hivatásra, a gondnokságra hivatkozott, amellyel felruházta őt Isten a gyülekezettel kapcsolatos feladataival. Isten minden egyes embere, akit az Úr megbízott, vagy beállított a szolgálatba, az teljes mértékben a gyülekezet jólétét tartja szem előtt, a szívében hordozza. Úgy fog gondolkodni, mint Áron és mindenki más. A 12 törzset tartalmazó mellvért a szívén hordozta, a szívén volt minden alkalommal, amikor Isten színe elé lépett. A mellvértben benne volt a 12 kő, és a 12 kő a 12 törzset jelképezte. Azért viselte a szívén, hogy a papi szolgálatot elvégezze. Nem álszentségből, nem örökös jobban tudásból, hanem mert az Úr ígéje közhírré kellett legyen téve, hogy Isten elérje az ő fennhatóságát, vagy az ő célját. És Pál apostol ezt olyan szépen megfogalmazta itt, hogy tökéletesen átadjam, továbbítsam Isten ígéjét. Nem csak részben, hanem tökéletesen továbbítani. Úgy, hogy Isten szavai közül egy sem hiányozzon, hanem minden tökéletesen továbbítva legyen, hogy a gyülekezet is tökéletességre lehessen juttatva, mégpedig azáltal, hogy Isten ígéje tökéletesen tovább lett adva. Vajon nem éppen erről van-e szó ezekben a napokban? A gyülekezet el kell érje a tökéletesedést. Hiszen a helyreállítás, a visszaszolgáltatás nem csak egy elmélet. Ennek a gyakorlatban is meg kell nyilvánulnia. Hogy Isten felénk fordította az ő tekintetét, és hogy Isten ígéje tökéletesen összehangolva legyen mindazokban, akik Krisztusban tökéletességre jutnak, hogy el lehessenek ragadtatva ő elébe. Alapvetően éppen erről van szó. És talán egyesek eltűnődnek azon, hogy miért nem teremtünk itt úgy egy mesterséges légkört. Higgyétek el nekem, ha jól megértettem, az üzenetet, akkor Isten ígéje az az isteni mag, amely el lett ültetve belénk. És ha a továbbiakban is jól értettem, akkor ez az isteni mag magában hordozza az élet isteni csiráját. És ha a továbbiakban is megfelelően megértettem, akkor az Isten szelleme rászáll erre az isteni magra, hogy előhívja azt az új életet. Így van ez. Tehát nem az általunk kiváltott érzelmeken, vibrációkon, hangulaton és lelkesedésen múlik, hiszen a vetőmagot nem igazán érdekli, hogy mennyi lelkesedés történik körülötte. A vetőmagban benne van az élet csirája. És ha Isten gondoskodott arról, hogy ez az isteni mag belénk kerüljön, belénk legyen vetve, nem gondoskodik-e arról, hogy ez az isteni vetőmag egy új isteni életre keljen? Teljes bizonyossággal. Hiszen ez egy Isten törvénye, hogy minden a maga nemében hozzon elő, vagy szaporodjon. És miközben Pál apostol itt azt írja, mint Isten embere, hogy Istentől kapta ezt a tisztséget a gyülekezettel kapcsolatban. Mégpedig azért, hogy teljes mértékben hirdesse, vagy továbbítsa Isten igéjét. De hiszen rájöttünk, hogy a mi véleményeink és hagyományaink, meglátásaink rettenetes akadályként útunkat állták, hogy azok akadályt képeztek, és néha az a benyomásom, hogy nem lett kisöpörve minden régi kovász még. Hogy némi régi kovász része még mindig ott maradt. És akkor Isten ígéje nagyon is gyorsan beteljesedik, nem tudjátok, hogy egy kis kovász megrontja az egész tésztát? Nekünk tudomásul kell vennünk, meg kell értenünk, hogy ezekben a napokban nem részmunka elvégzéséről van szó, hanem Isten ígéje tökéletesen továbbítva kell legyen, hogy a gyülekezetet ebbe az isteni tökéletességbe lehessen juttatni. Kell, hogy legyen egy olyan időszak, amelyben minden részmunka a tökéletességbe torkollik. És ezért írja Pál apostol, amikor eljön az, ami tökéletes, akkor megszűnik a részmunka. Természetesen már mögöttünk van egy bizonyos időszak, sok mindent részmunkaként lett elvégezve, és mi nagyon hálásak vagyunk minden részmunkáért. Csak hogy most fel kell készülnünk arra, hogy a figyelmünket a részmunkáról a tökéletesre fordítsuk. Isten ígéje amúgy is tökéletes, mindre, amit Isten tesz, azt az ő ígéje szerint teszi. És mindazok, akiket Isten kinevezett be, állított a szolgálatban, mindent az ő szava szerint tesznek. Hogyan hangsúlyoztuk ezt itt? Noéról meg van írva, és ő mindent úgy cselekedett, ahogyan az Úr megparancsolta neki. Mózesről ugyanígy, ő pedig mindent úgy tett, ahogyan az Úr megmutatta neki, vagy megparancsolta neki a Szent Hegyén, a Szent Hegyen. Illésről ő mindent úgy tett, ahogyan Isten az Úr meghagyta neki. Pál apostol is elmondhatta ugyanezt abban az időben. Mi pedig teljes szívünkből hisszük, hogy Branham testvér elhivatottsága és szolgálata szükséges volt arra nézve, hogy szemkenőcsöt közvetítsen az Úr gyülekezetének ezekben az utolsó napokban, hogy kinyilatkoztassa Isten akaratát, és hogy kivezessen a részmunkából a tökéletesbe, nevezetesen Isten ígéjébe. Hallottatok-e valaha arról, hogy Branham testvér kiállt volna egy gyülekezet elé, egy ajándékot működtetve, tőlem nyelveken beszélve, majd kifejtette volna, de hiszen ő megtehette volna ezt, hiszen világosan és egyértelműen kijelentette, hogy neki volt egy ilyen tapasztalata Istennel. Csak hogy Branham testvér nem azért lett elküldve, hogy másokat becsapjon, színleljen valamit. Ő azért lett elküldve, hogy teljes mértékben továbbítsa és kifejtse Isten ígéjét. Már most, amennyiben ezt a kijelentést tettem, semmiképpen nem szeretném azt a benyomást kelteni, hogy azok az emberek, akik ajándékokat működtetnek, becsapnak másokat. De vannak prédikátorok, akik éppen ezt megteszik. Vannak prédikátorok, akik ezt számításból és szándékosan teszik, hogy azt a benyomást keltsék másokban, hogy ők rendben vannak Istennel. És Branham testvérnek soha, de soha nem volt erre szüksége. De azt látjuk, hogy az ő szolgálata különbözött minden más szolgálattól. Az egyik nagy evangélista eljött hozzá, és megkérte, hogy kézrátétellel imádkozzon érte, hogy újra magához térjen. Erre Branham testvér azt mondja, ha te is megengeded, hogy én is kézrátétellel imádkozzak érted, akkor meg lehet tenni. Mi volt a helyzet? Ez egy hagyományos módja volt annak, hogy minden egy olyan módon legyen gyakorolva, hogy az emberek már évek óta megszokták volt. Isten nem azért küldte az ő szolgát és prófétát, hogy mások jól bejáratott nyomdokain járjon, hanem azért küldte előt, hogy tökéletes módon előterjessz az ígét, hogy a kegyelmi idő végén egy olyan gyülekezet külön lehessen választva, amely Isten nyomdokain jár, nem valami kitaposott nyomokon, hanem a tiszta ösvényen. Isten nyomdokai pedig mindig megtalálhatóak az ő szavában. Én hálás vagyok ma Istennek, hogy Branham testvérnek volt kegyelme ellenállni mindannak, mindennek, és soha nem feladni, hanem hűséges maradni a hivatáshoz, és ahogy itt olvastuk, ehhez a kormányzói feladathoz, hogy tökéletesen továbbítsa Isten ígéjét. Ő tisztában volt azzal, hogy ez az íge nem fog üresen visszatérni, nem térhet vissza üresen, hanem ott, ahol a szív felett helyezve, ahol ráverődött és eltalált az igazság napjának fénysugara, ott elő fog jönni, és Isten szelleme is meg fogja öntözni. Most figyeljetek és hallgassátok meg, még tovább megy. Nevezetesen azt a titokzatosságot, a 26. vers, Kolossi 1.26. Nevezetesen azt a titokzatosságot, amely az idő kezdete óta és emberi nemzedékek léteznek, el volt rejtve, de most ki lett nyilatkoztatva az ő szentjeinek. Már most elérkezünk egy másik ponthoz is, amelyet szívesen szeretnék hangsúlyozni. Itt erről van szó, egyetlen egy titokzatosságról, amely Istenben el volt rejtve, ami Krisztusban ki lett nyilatkoztatva, amit az ő szent prófétái és apostolaival meg lett ismertetve, és így hozzáférhetővé lett téve a gyülekezet számára, hogy megvilágosodhassunk az isteni tanács határozatot illetően. De most, miután ez megtörtént, hallgassátok meg, mi kell, hogy legyen az íge ezen isteni kinyilatkoztatásnak az összefoglalása. A 27. vers. Mert Isten meg akarta ismertetni velük, hogy mi némű, dicsőséges gazdagságot rejt magában ez a titok a nemzetek között. Ez a gazdagság abban áll, hogy Krisztus ti bennetek van, mint a dicsőség reménysége. Felfogjátok-e, hogy miről van szó? Krisztusból ered és Krisztushoz vezet. Ez a gazdagság nem abból áll, hogy én ezt tudom, és azt is tudom, és még annyit, még többet, és még sokkal többet. Nem, ez így nem működik Istennél. Istennek semmi szüksége nincs a mindent tudókra. Istennek olyan emberekre van szüksége, akik nem tudják felsorolni, hogy mennyi mindent tettek, mennyi mindent tudnak, hogy mennyi ponton tudnak mindent jobban. Istennek olyan emberekre van szüksége, akik megértették, hogy miről van szó, nevezetesen arról, hogy lelkünkben Krisztus a titkosság, Isten dicsősége megnyilatkozhasson. Mit ér minden tudásunk, ha Krisztus nem éri el az ő fennhatóságát, illetve az ő célját benned és bennem? Akkor hiába lett volna előterjesztve és közhírét téve egy isteni üzenet. Nem, ez nagyon fontos, hogy ezt felismerjük, és hadd foglaljam össze ezt a két verset, nevezetesen azt a verset, hogy Isten ígének tökéletes továbbítása, és a verset, ez a gazdagságban áll, hogy Krisztus ti bennetek van, mint a dicsőség reménysége. Ott, ahol Isten ígéje tökéletesen érvényesül Isten népe között, vagyis ahol továbbítva van, ott megvan Istennek a lehetősége arra, hogy az ő ígé által is kieszközölje azt, amire elküldte ő azt. És mi az utolsó dolog, ami még megmaradt, vagy hátra van? Krisztus mi bennünk a dicsőség reménysége. Krisztus Isten kinyilatkoztatott titokzatossága. És itt még az a szókifejezés is úgy lett leírva, mert Isten meg akarta ismertetni velük, hogy minémű dicsőséges gazdagságot rejt magában ez a titok a pogányok között, vagy a pogány népek között. Hogy minémű dicsőséges gazdagságot rejt magában ez a titok a pogányok között, vagy a pogány népek között. Ez a gazdagság abban áll, hogy Krisztus ti bennetek van, mint a dicsőség reménysége. Sokan állították már, hogy nekik megvan Krisztus. De vajon birtokolták-e az ígét? Befogadták-e az isteni vetőmagot? Vajon helyet adtak-e annak, hogy megszabaduljanak minden hagyományoktól? Ellette vetve beléjük a tiszta isteni vetőmag, hogy egy tiszta isteni aratás létrejöhessen belőle? Hiszen éppen erről beszéltünk. Az elmúlt időszakban minden tekintetben egy keveredés volt. Keveredés minden területen. Mindazonáltal ezeknek most vége kell, hogy legyen, ami Urunk azt akarja, hogy az ő ígéje tökéletesen összhangba lehessen hozva az ő népjeinek tökéletessége érdekében ezekben az utolsó napokban. Ebből a célból lettünk megajándékozva Isten akaratának és az ő szavának tökéletes kinyilatkoztatásával, hogy a gyülekezetben a tökéletesből valami tökéletes jöhessen létre. Amint tudjuk, Branham testvér elég egyértelműen megfogalmazta, hogy Istenből csak Isten jöhetett elő, ahogyan egy emberből is csak egy ember jöhet elő. Minden a maga neme szerint jön elő, vagy szaporodik. És így mondta Isten, ez az én szeretett fiam, ma nemzettem őt. Mi volt ez pontosan? Isten kinyilatkoztatta magát, és hogy ennél a szóhasználatnál maradjunk, ha most, ezekben az utolsó napokban, Isten ezen szava tökéletesen összhangba legyen hozva, akkor hadd értsük meg, hogy Isten tökéletes módon kinyilatkoztatta az ő szavát. Ha vannak két értelműségek, azok nem az ígében vannak, hanem te benned a hagyományok és a szokványos jellegű szokások miatt. De ott, ahol mindezek a dolgok tisztázódhattak, ott hiszem, hogy az Úr képes lesz beteljesíteni az ő szavát és az ő akaratát mi bennünk ezekben az utolsó napokban. Kérdés. Vajon a tökéletes íke létrehozhat-e bármi mást, mint tökéletességet azokban, akik befogadták azt magukban? Vajon Isten ígéje eredményezhet-e valami mást is, mint ami benne vetőmagként meg van írva? Soha és sohasem. Isten szava, Isten minden egyes szava egy vetőmag. És amennyiben Isten ezen ígéje vetőmagként egy isteni ígéret formájában bekerül a hívő ember szívébe, akkor semmi más nem származhat belőle, mint amit Isten az ő ígéjén keresztül bejelentett, és ami már csiraként jelen van a vetőmagban. Ez elő fog jönni, és Isten fiai és leányai nyilvánvalóvá válnak a kegyelem idő végén. Még nem lett nyilvánvalóvá téve, hogy milyen, mivenné leszünk, de amikor nyilvánvalóvá lesz, olyanok leszünk, mint ő. Ő, mint Isten fia, a szellem által nemzett, az íge testé lett, így nemzett minket, minket is, mint Isten fiait és leányait a szellem által. Az isteni ígéret szavának bennünk kell lennie ahhoz, hogy valami isteni élet létrejöhessen. Nem tudom, hogy ez elég világosan elhangzott-e, de a Szent Szellem képes ezt még világosabbá tenni, hogy a legkisebb kétség vagy kételj se maradjon meg, egyikünkben sem. Bízunk-e Istenben, hogy ő meg tudja tenni? A megváltóval kapcsolatosan is létezett egy ígéret, és az beteljesedett. Úgy szintén létezik egy ígéret a megváltottak számára is, annak is be kell teljesülnie. És mi annak a kellős közepén vagyunk, amit Isten az idők végén végez. Annak a kellős közepén, amit az Úr, aki megajándékozott az ő tökéletes szavával, lassan, de biztosan, tökéletes módon meg fogja valósítani azt. Hadd olvassam fel újra ezt az ige verset, hogy tökéletesen átadjam, vagy továbbítsam Isten ígéjét. Nem a saját véleményét, a tanítását, a különleges tudását, felismerését, hanem, hogy tökéletesen átadjam, továbbítsam Isten ígéjét. Nekem nincs más kívánságom, mint hogy Isten ezekben az utolsó napokban úgy eléri az ő fennhatóságát, hogy az ő ígéje valóban tökéletesen összhangban legyen hozva. És akkor elárulhatok nektek valamit. Egyikünk sem fog hiányt szenvedni azok közül, akik hittel befogadták Isten szavát. Vannak emberek, akik futnak ide, futnak oda, hallgatnak itt is valamit, hallgatnak ott is valamit, itt is van valami új, ott is van valami új, és úgy tűnik, mintha abban a pillanatban szárnyakat kapnának. De aztán kifúvódik a levegő az összes kerekekből, és az új dolog már nem működik, hanem jön valami más, megint valami új. Isten népe, testvérek és testvérnők, nekünk túl kár kellene legyen időt pazarolni ilyen dolgokra, amit az emberek az ellenség megtévesztése által tesznek ezekben a napokban. Hadd higgyük teljes szívből el, hogy Isten kinyilatkoztatta az ő tökéletes szavát, és így az ő tökéletes akaratát, és hogy ugyanaz az Isten őrködik az ő szavai felett, hogy tökéletesen beteljesítse azokat, és valósággá tegye azokban, akik hittel befogadták azt az ő szívükben. Isten tökéletes szavának átfogó eredménye akkor az lesz, hogy Krisztus ti bennetek, a dicsőség reménysége. Kolossi 1.27. Itt még így is le van írva, mert Isten meg akarta ismertetni velük, hogy mi némű dicsőséges gazdagságot rejt magában ez a titok a pogány nemzetek között. Micsoda teljessége a dicsőségnek! Honnan származik a dicsőség? Attól, aki elhatározta a számunkra, a mi Istenünktől. Hol látjuk ma Isten dicsőségének ezt a teljességét? Vajon nincs-e mindenütt veszekedés és civakodás, marakodás és viszálykodás? De Istennek lesz egy olyan gyülekezete, amelyben az ő tökéletes ígéje megvan hallgatva, és hisznek benne, amelyben az ő tökéletes ígéje beteljesíti azt a célt, amiért elküldte hozzánk. És akkor Isten dicsőségének a teljessége ki fog nyilatkozni az ő népe között. Az eredmény Krisztus ti bennetek. Ez a teljesség, Isten ezen teljessége, amely kinyilatkoztatott, és amellyel meglettünk ajándékozva. És amikor valaki befogadja ezt a teljességet, akkor az túlcsordul, és az, amivel telve van a szív, attól a száj is túlcsordul. Legyen, hogy az Úr megáldja nekünk ezeket a szavakat, hogy megragadjuk őket hittel, és megbízzunk a mi Istenünkben, hogy kegyelemből mindent beteljesít bennünk, rajtunk és mindazokban, akik szívből hisznek benne, úgy, ahogy megígérte, és ahogyan eltervezte. A dolog nem ránk lett bízva. Nem. Ő maga váltotta meg az ő gyülekezetét. Ő építi azt, ő tökéletesíti, ő fogja hazavinni az ő dicsőségébe. Milyen csodálatos, milyen hűséges a mi Istenünk. Én tényleg nem akarok semmit sem feltételezni, de mégis szeretném kifejezni a szívem vágyát. Én szeretném megtapasztalni tökéletes módon kegyelemből ennek az isteni üzenetnek a gyümölcsét, amelyre Pál apostol is vágyott, és amelyet Branham testvér szeretett volna látni a napok végén. Tökéletes módon kegyelemből átélni. Azt, hogy Isten tökéletes ígéjének, tökéletes kinyilatkoztatása, a tökéletes megváltás, a tökéletes szabadulás, egy tökéletes szabadulás, tökéletes üdvrejutás, tökéletes szellemkeresztség, egy tökéletes szeretet, egy tökéletes kioktatás, mindez Isten kegyelme által, amely részmunkaként ugyan létezett, ebben az isteni tökéletességben megnyilvánuljon most. És én ezt elhiszem. És ennél fogva nem önmagamra nézek, hanem az Úrra. És ha ő ránézünk, akkor el tudjuk hinni. Rendben van ez így? Ó, ha önmagunkra nézünk, akkor kétségbe eshetünk. Ha pedig az Úrra nézünk, akkor még csüggedésünkben is jókedvűek vagyunk. Magasztalva és dicsőítve legyen az Úr neve. Isten szavában isteni élet van. A vető magban ott a csira. És maga az Úr gondoskodik arról, hogy ez a csira kihajtásra kerüljön. És egy olyan bőséges lesz. Halleluja! Dicsőség Istennek! Egy olyan bőség, amely méltó lesz a mi Úrunkhoz és Istenünkhöz. Ez egy tökéletes teljesség lesz. Semmi sem fog hiányozni, egy tökéletes visszaszolgáltatása mindannak, ami elveszett. Nem örültök ennek? Ó, kik vagyunk mi, hogy Isten így kinyilatkoztatta nekünk az ő szavát, ahogyan az apostoloknak és a prófétáknak tette. Magasztalva és dicsőítve legyen az ő szent neve. Amen. Hadd álljunk fel és imádkozzunk. Mennyi Atyám, teljes szívemből köszönöm neked, hogy szóltál hozzánk a te beszédedért. Valóban úgy van, hogy szent a föld, amelyen állunk. De a te érdemedért, mert te jelen vagy, mint a szent. Hűséges Uram, ma megértettem, felfogtam, hogy Pál apostol miért mondta azt, amit mondott, és Branham testvér miért cselekedett úgy, ahogy cselekedett. Uram, ezeket az embereket te küldted és rendelted el, hogy megtegyék azt, amit mindenki más nem tudott megtenni, mert nem voltak erre elrendelve. Bárki működtethette az ajándékokat, bárki végezhetett egy szolgálatot. De te azokra bíztad a te ígédet, akik különös elhivatásban részesültek erre nézve, és ők nem azzal foglalkoztak, hogy ajándékokat működtessenek, ezért mondja Pál apostol, én mindenkinél többet beszélek nyelveken, de a gyülekezetben inkább a tanításra és a felismerésre vonatkozó szavakat szeretném kimondani, mint sok ezer nyelveken szóló beszédet. Ma már tisztában vagyok ezzel. Branham testvér sem alkalmazta egyszer sem ezt az ajándékot. Uram, anélkül, hogy tudtam volna, ugyanilyen módon vezettél engem is. Soha nem léptem a te néped elé, hogy bármi legyek. És annak ellenére, hogy 1951-ben megkereszteltél engem szellemmel és tűzzel, és gyakran használtam ezt az ajándékot, hogy beszéljek veled. Én mégis a te ígéddel léptem az emberek elé. Uram, köszönöm neked. Magasztalom a te nevedet. Ez az oka annak, hogy Uram, úgy szólítottál meg engem, hogy én szolgám. Uram, köszönöm neked, hogy megengeded, hogy felismerjük a dolgokat az idők végezetén, vagy a napok végén. Tudatosan, sőt, anélkül, hogy tudatában lennénk neki, te már lépésről lépésre vezettél bennünket. Uram, köszönöm neked. Szeretnék előtted megállni azon a napon, amelyet te készítettél. Mindazokkal együtt, akik hallották az ígét. Uram, ez egy kifogástalan, tökéletes beszéd. Te pedig minden erőfeszítés nélkül tökéletességben meg fogod valósítani a te neved tiszteletére és dicséretére. Együtt köszönetet mondunk neked az elmúlt évek és idők minden rész munkájáért, minden szavadért, minden ajándékodért. Ó, milyen gyakran megáldottál minket, hűséges Urunk! Szívből köszönetet mondunk érte. Vezess minket most a tökéletességre. Ó, bár csak tökéletesen továbbítva lenne a te ígéd, Uram, hogy semmi se hiányozzon belőle. Hadd tudatosítsuk magunk előtt, hogy ez nem egy részmunka ideje, hanem az íge ideje, az igazság órája, a döntés pillanata, Isten órája az ő népe számára. Hálát adok neked, dicsőítelek és imádlak téged. Uram, mindenható Isten, aki voltál, aki vagy, és aki eljövendő. A te néped, amely gyarló, hitben elfogadta és befogadta a te tökéletes szavadat, a te isteni ígét, hadd nyilvánuljon meg, és hozzá a dicsőség teljességét, és leplezze le Jézus Krisztust, mint a dicsőség reménységét, mindannyiunkban és mindannyiunk által. Hűséges Urunk, legyen valóban egyszer s mindenkorra vége minden sajátos dolognak, minden hagyománynak, hogy egyedül a te ígédet befogadjuk, és a te szellemet életre kelthesse azt. Uram, köszönetet mondok neked, vegyél magadhoz bennünket, és áldj meg mindannyiunkat a te kegyelmed gazdagságából. Te jelen vagy, ezt mindenki tudja ebben a teremben. Te szóltál hozzánk, ezt is megértettük. Szeretet megváltó, vegyél magadhoz mindannyiunkat, és áldj meg minket a te jelenléteddel, a te jelenlétedben. Uram, hadd kormányozzon bennünket a te szellemed, és jöjjön belénk, és tegye élővé a te ígédet, a te neved tiszteletére és dicséretére. Halleluja. Amen.